Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Légy csendben, és várj az Úrra. Ami Böjti Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Menjen, édesatyánk! Szeretnénk hálákat adni te neked, hogy megőrzöd életünket, s imár Böjt negyedik vasárnapján kulcsolhatjuk össze kezeinket a te templomodba, imádságra, igére várva. Szeretnénk hálát adni, Urunk, minden igédért, minden meglátogatásodért, amikor közeledsz felénk. Urunk, legyen neked áldás és hálaadás mindazért, a sok igéért és mindazért a szeretetedért, hogy kimunkáltad a mi szívünkbe azt a készséget, hogy mi vágyakozzunk téged keresni és megtalálni. Nem természetes vágya ez az ember lelkének, annyi vágy tud minket szerte vinni az életnek meg annyi irányába, de Urunk, boldog az az ember, aki te benned bizakodik, és akinek te vagy az oltalma. Szeretnénk most oltalmazó szeretetedbe otthonra találni, menedékre lelni. Urunk, szólj hozzánk, kérünk e Böjti csöndességben is ezen a délutánon, és szenteld meg a te igédet, Urunk, hogy azt úgy tudjuk fogadni, befogadni és megélni, Urunk, hogy magunkkal is tudjuk azt vinni, és cselekedni tudjuk a hétköznapokba. Ó, Úr Jézus, boldog a mi szívünk azért, mert most is veled lehet találkozásunk. Kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd meg a mi beteg testünket, lelkünket, helyezd vissza megfelelő ösvényére a mi gondolatainkat, és kérünk, Urunk, hogy a mi lelkünkben ott legbelül, mikor oly sok érzés és indulat tud kavarogni, ne engedd, hogy a gonosz azokat rosszra használja fel, ellened és ellenünk. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy közöttünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, hogy a te áldásoddal tudjunk majd innen elmenni. Jézus Krisztus nevébe kérünk, szent lelkedet terjeszt ki mireánk, hogy megérthessük a te akaratodat. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, ugyanint az írva található a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, Márk evangéliumának 10. részében, a 46-tól az 52-ig bezáródó versekben. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vakoldus Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Kedves szeretett testvérek, Jerikó minnyájunk számára ismert helység a Bibliából, hiszen az Ószövetségben már Józsuénak és a népnek meg kellett ismernie Jerikónak a kőfalait, amelyek elé, mikor oda érkezett az Isten választott népe a pusztai vándorlás során, akkor kedves testvérek, nagyon összeszorult a szívük, mert ekkor a túlerőt úgy gondolták, hogy soha nem vehetnek be. Jerikónak a kőfalai úgy voltak megépítve, olyan széles és olyan hosszú volt az, hogy a korabeli hadseregek közül egyik sem volt képes arra, hogy ezt lerombolja vagy bevegye. Nem tudtak rést ütni Jerikó kőfalain, épp ezért a mögötte lévő város nem véletlenül lett szinte oázissá a sivatag kellős közepén, hiszen 70 pálmafájáról, ami abban a korban igen nagy ritkaság volt, bizony nagyon is híressé válik majd később is. Azonban tudjuk azt, hogy ahogyan Józsué megtalálta Jerikóba a bemenetel útját, mert Isten látást adott neki, feladatot adott neki, és a nép pedig ennek tudott engedelmeskedni Józsué vezetésével, és tudjuk, hogy 7 napon át kellett, hogy megkerüljék Jerikónak a kőfalai, és az utolsó napon, a 7. napon pedig 7-szer kellett, hogy körbejárják azt, hangosan kiáltva azt, hogy Isten a szabadító. És kedves testvérek, leomlottak Jerikó kőfalai. Mert ha Isten valamit meg akar nyitni, akkor ő azt nem fogja zárva tartani. Hát Jerikóban, amikor az Úr Jézus beérkezik, és el is kívánja már hagyni, kifele tart a városból, akkor azt halljuk, hogy valaki ott az út szélen még igényt tart Jézus jelenlétére. Elég sokan vannak Jézus körül, tudjuk, hogy ez mindig probléma forrása volt, hogy a kívánkozó, sóvárgó lelkek hogyan jussanak közel az Úrhoz. Sokkal könnyebb dolga volt a vérfolyásos asszonynak is, mert ő legalább valósággal, testi szemeivel is látta az Urat, ezért tudta megérinteni ruhája szegélyénél fogva. De ez a vak Bartimeus, Timeusnak a fia, aki ott ül az út szélén, a föld porába, ő csak annyit hall, hogy jön a názáreti Jézus. És kedves testvérek, vannak az életnek olyan kiemelt pillanatai, amikor azt érezzük, hogy mi meghívást kaptunk, hogy egyszerűen nem engedhetem el az életemből ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget. Van, amikor Isten bizony a szívünkre tud helyezni életeket, alkalmakat, szolgálatokat, lehetőségeket, és hiszem, hogy Isten szent lelke tudja felindítani a mi szívünket, hogy az alkalmas időt, a kegyelmi órát meg tudjuk ragadni, hogy éljünk vele. És Bartimeus él vele. Elkezd kiabálni az út széléről, kedves testvérek. Nagyon rövid az a szöveg, amit ő az ajkára vesz. Dávid, fia, Jézus, könyörülj rajtam. A Dávid fia azt jelenti, hogy a vak Bartimeus tudatában volt annak, hogy az, aki most elmegy ezen az úton, nem más, mint az Isten által megígért Messiás. Azért tudatosítsuk magunkba, hogy Bartimeus valóban vak volt. Teljes vakságban szenvedett, nem látott árnyakat sem, egyáltalában nem tudta felismerni, hogy a szeme előtt mi zajlik le. De egészen más látásról is beszél itt a Szentírás. Itt arról van szó, kedves testvérek, hogy a vak Bartimeus a lelkével lát, mégpedig jól lát a lelkével, és látja is, tudatában van annak, hogy aki előtte elmegy, az Dávid fia, a Messiás, a szabadító. Úgy sokszor elgondolkodik az ember, hogy különböző életkörülmények, események közepette, mennyire nagy hatása van ránk a gonosz munkájának. Mert kedves testvérek, hányszor pont akkor, amikor a legnagyobb szükségünk lenne arra, hogy tisztán lássunk, lelkileg, hogy kicsoda számunkra Jézus Krisztus, hogy kicsoda számunkra a Szentlélek, az ő vezető pártfogó munkájával, sokszor akkor homályosul el a lelkünk ismerete, látása, amikor a legnagyobb szükségünk lenne rá. Nagyon nehéz megfogalmazni az embernek a legbelső hit harcaiban, hogy min megy át az ember. Kedves testvérek, ugyanolyan ez, mint a fizikális erőpróba, amikor az emberek akár az olimpián, különböző élethelyzetekben összemérik testi erejüket vagy tudásukat. És akkor kiderül, hogy eléggé jó az erőnléte, vagy éppen csapnivaló átlagon aluli. És így van ez a mi lelki erőterünkkel is. Amikor próbatételt enged be az Isten a mi életünkbe, akkor kedves testvérek, éppen azt akarja számunkra üzenni a megmérettetés révén, edzél, olvasd az ígét, mélyedj el a lelkiekben, mert nagy szükséged van arra, hogy lélekbe megerősödj, hogy legyen belső lelki erőd. Ugyanúgy, mint amikor a súlyemelő ott áll azelőtt, a feladat előtt, hogy felemelje, kinyomja a súlyt. De láthatjuk, hogy mennyit taktikáznak, hogyan fogja meg, hogyan helyezze el a lábait, milyen szögben, hogyan ragadja meg a súlyt, és mennyi edzés előzi meg, és felemeli, és hogyha mindig elmondják, ha a testi és a lelki, a mentális, gondolati szférája is a sportolónak rendben van, akkor létrejön az eredmény, akár még egyéni rekorddal is. Hát kedves testvérek, vajon mi hogyan állunk a terhek hordozásához? Ennek a vak Bartimeusnak kimondhatatlan emberi szavakban az a próbatétele, amit ő kapott. Úgy megszületni erre a látható világra, és így is mondom, hogy látható világra, hogy nem látja. Soha nem láthatta az édesanyja arcát. Soha nem láthatta a természet csodáját, hogyan megy le a nap, vagy hogyan kel fel. Soha nem láthatta, mit jelent az, hogy tavasz, vagy ősz, vagy tél, vagy a nyár illatos gyümölcstermő időszaka. Teljesen vak volt. És hát abban az időszakban, mivel nem volt szociális háló, gyakorlatilag az embereknek a könyör adományából tudott tengődni. Mindig azt kellett, hogy kérje az emberektől, hogy szánjatok meg engem. Szánjatok meg engem, világtalan vakot. És miközben ez az ember a testi szemeire teljes, bezárt, elzárt életet él, hát nem ez az Isten szeretete? Hogy adott neki lelkilátást. Adott neki lelkilátást. Hogy amikor Jézus elmegy előtte, tudja, hogy ki az. Ki az, akit segítségül kell hívni. És hívja is. El akarják némítani. Úgy gondolják a tanítványok és a Jézus körülvevő sokaság is, hogy ez az ember nem méltó arra, nincs itt arra idő, hogy ilyenekkel foglalkozzon az Úr. Ugye? Az ösztön ember. Szinten aluli, fogyatékkal élő, akadályoztatott. Nincs itt erre szükség. Ez általában az általánosan bevett fogalom. Általában nincs rájuk szükség a munkahelyeken. Általában úgy mit kezdjünk velük, útba vannak, igazából véve a társadalom nem tud mit kezdeni bármely fogyatékkal élő emberrel, embertársunkkal. Nagyon érdekes, ahogy a Magyarországon elhelyezték a fogyatékkal élőknek az otthonait, legyen az állami vagy bármely más intézmény. Mindet, kedves testvérek, az ország határoknak a szélén, annak a közelébe találjuk. Kint a periférián, ahol nem ártanak senkinek, de nagy fájdalom. Addig, amíg egy szülő nem szül olyan gyermeket, aki vak, vagy fogyatékos, vagy mozgáskorlátozott, addig az emberek nem gondolnak bele abba, hogy mit tesznek, amikor az útszélre, a perifériára tolják ki a fogyatékkal, különböző akadályoztatásokkal élő embereket, pedig kedves testvérek, ők is az Isten alkotásai. És azért, mert nem tud futni, azért, mert a szeme vak, azért, mert gátolt a hallásában, a mozgásában, vagy Uram, bocsá, értelmi képességeiben, ez még nem jelenti azt, hogy őt az Isten nem szeretné, vagy lemondott volna róla. Isten senkiről nem mond le. Nagyon érdekes Márk evangéliumában, hogy csütörtökön este hallhatunk a házassági elválásról, ahol az Úr Jézus azt helyezi a középpontba, hogy mindez azért megy végbe, mert kemény a szívetek. A kemény szívűségből, kedves testvérek, nagyon sok fájdalom támad az ember életébe. Legyen az magánélet, családi élet, társadalmi döntések. Amikor az ember lelke megkeményedik, abból jó soha nem származhat. Milyen jó, hogy Istennek szerető szíve van, nem pedig kemény szíve. Milyen jó, hogy Isten mindent tisztán lát, és hogy mindent úgy dönt el az életünkbe, a próbatételeket és azoknak az idejét is, hogy azzal együtt a kimenekedést is meg akarja adni nekünk. Bartimeus felismerte az előtte elmenendőben Dávid fiát. Nagyon érdekes, hogyha az Aksimeonra is gondolunk, Aksimeonnak is eléggé homályos volt már a látása, amikor a megszületett Jézust a 8. napon felvitték a jeruzsálemi templomba. Gondoljunk csak bele, hogy Aksimeon a lélek indítására ment fel a templomba, és ő is valami egészen más látott ott, mint a többi ember. Azért, mert kérte az Istentől, hogy adjon neki látást. Kedves testvérek, akinek nincs, az kérjen az Istentől, és ő fogadni szemrehányás nélkül. Sokszor bolyongunk úgy, mint a vakok. És azt mondja Ézsaiás próféta könyvében az ige, hogy ez nem azért van, mert az Isten elhagyott bennünket, ez nem azért van, nem azért toporzékolunk, tapogatózunk, mintha sötétbe és homályba járnánk, mert hogy az Isten ezzel akar büntetni bennünket. Nem, kedves testvérek, mi magunkat büntetjük a bűneinkkel, a kemény szívűségünkkel, a szeretetlenségünkkel, és aztán csodálkozunk azon, hogy amikor és ahol látni kéne, nem látunk tisztán. És lehet, hogy visszaemlékezünk arra, amikor még mindent tisztán láttunk. Lehet, hogy ott van a szívünkbe a fájdalom, Uram, még néhány évvel ezelőtt a terheket milyen imádságos erős szívvel tudtam hordani, most összeroskadok alatta, milyen erőtlenné lettem. És Isten ekkor sem mond le rólunk, hanem meg akar edzeni bennünket, és nekünk kitartónak kell lenni az edzésben, épp úgy, mint egy sportolónak. A vak Bartimeust hiába akarják elnémítani, hagyd abba, csendesedj el, ne tartsd fel a mestert. Ő kitartó abban, amit mond. És Jézust ez a kitartó imádság, ez az erős hit, amivel Bartimeus vágyakozik, ez Jézust megállítja. És azt mondja, hogy hozzátok ide én hozzám, engedjétek ide. De nem hallunk arról, hogy a vak Bartimeust felemelnék az út porából, nem hallunk arról, hogy karon fognák és úgy vezetnék Jézushoz, hanem csak arról hallunk, hogy ő, mint Bartimeus, ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Micsoda látás! És micsoda hit! Vakon is oda találni Jézushoz. Kedves testvérek, nagyon sokan keresték már fel így az Urat, hogy nem volt egeket rengető hitük, hogy nem volt olyan hitük sem, mint egy mustármaga, amiről az Úr Jézus tanít, hogyha csak akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, azt mondanátok a fának a hegyen, hogy szakadjon ki gyökerestől, és vesse magát a tengerbe, akkor megtenné. De mégis kitartóak voltak, és keresték Isten gyógyító, szabadító közelségét. Ilyen volt az epilepsziás gyermeknek az édesapja. Az Úr Jézus a megdicsőülés hegyén fent volt, néhány tanítványal együtt. És amikor jönnek le a megdicsőülés hegyéről a völgybe, a hétköznapok világába, mivel találkoznak? Vitatkozással. A farizeusok, az írástudók és a lentmaradt tanítványok hevesen vitatkoznak egymással, hogy miért nem tudják meggyógyítani ezt a beteg gyermeket. És amikor lejön az Úr Jézus, mikor megérkezik, ez az édesapa hátrahagyva a veszekedő tanítványokat és a népkorabeli vallási vezetőit, egyedül Jézusra összpontosítva kérleli őt, ha valamit lehetséges tenned, tedd meg az én fiammal. Azt mondja az Úr Jézus, hogy lehetséges-e nekem valami, minden lehetséges annak, aki hisz. És az apa egy következő szintre lép, és megbátorodik, és azt mondja, hogy hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemen. Kedves testvérek, van-e bennünk ilyen elszántság? Van-e bennünk ilyen vágy, ilyen hitbeli akarat? Annyi mindent akarunk az életbe, de vajon igazán vágyjuk-e a húsvétot? Vajon igazán akarjuk-e azt a feltámadást és életet? Mert ha igen, akkor kérnünk kell-e bőti alkalmas időszakban azt, hogy Uram, ajándékozz meg engem a hitlátásával, erősítsd meg a lelkemet, hogy a terhek alatt ne összeroppanjak, hanem mutasd meg, hogy hol fogjam meg. Mutasd meg, Uram, hogy hogy tudjam felemelni és hordozni. S Uram, ha nehezen megy, ha elbotlok, légy irgalmas hozzám, könyörülj meg rajtam. Nagyon érdekes, hogy a vak Bartimeusnak ez a második nagy meglátása. Az első az volt, hogy Dávid fia, és amit hozzátesz, könyörülj rajtam. Könyörülni a korabeli vallási tanítások szerint is egyedül csak Isten tud a bűnös emberen. Micsoda lelki látás! Jézus, könyörülj rajtam! Te vagy az élő Isten egyszülött fia, ebben az a hitvallás van elrejtve. Egyedül te tudsz rajtam könyörülni a sok ember között. Te az Isten küldötte. Kedves testvérek, boldog az az ember, akinek bár sok bűne van, és az bizony megvakít bennünket, de mégis felsejlik életünk sötétjében, Úr Jézus, egyedül te tudsz könyörülni, egyedül te tudsz megbocsájtani nekem. Mennyi minden tudja nyomni a mi lelkünket, és nyomaszt bennünket, és kedves testvérek, hordozzuk ezeket a mulasztásokat, lelki megtévedéseket, rossz döntéseknek a következményeit, mint valami nehéz koloncot, nehéz súlyokat, hordozzuk a lelkünkre kötözve, és nyögünk a terhek alatt, megpróbálunk mosolyogni, megpróbálunk úgy élni, mintha mi sem történt volna, de a lelkünk nem hazudik, és bizony beleszól az örömünkbe, nyugtalanná teszi az elinduló békességet a szívünkbe, mert mindaddig, amíg nem tudjuk letenni a nyomorúságainkat, a bűneinket Isten kezébe, addig nem lehet békesség, addig nem lehet gyógyulás. Minden gyógyulásnak a nyitánya, könyörülj rajtam, könyörülj rajtam. Az Istennel szembe szegülő embert Isten nem tudja meggyógyítani, amíg bele nem törik az ember, ezt értsük jól, a bűneinek a súlyába, míg tudatára nem ébredünk annak, hogy Jézus mit is tett, értünk a Golgotán. Kedves testvérek, a vak Bartimeus ledobja magáról a felső ruháját, ami gátolta volna a menetelbe, vajon minket még mi gátol, abban, hogy e bőti csöndességben teljesen Jézusra tudjunk figyelni. Az ige szerint ezt le kell tenni, ezt le kell dobni, mint Bartimeus a felső ruháját, és oda kell menni Jézushoz. Jézus megkérdezi a vak Bartimeustól, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Márk evangéliumának ugyanebben a 10. fejezetében van a vak Bartimeus története előtt, az Zebedeus fiainak kérése. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek. Kedves testvérek, mind a kettő beszélgetésben Jézus részéről ugyanaz a kérdés hangzik el. Mit szeretnétek, Zebedeus fiak, mit tegyek meg nektek? Bartimeushoz ugyanezt a szelíd kérdését intézi. Mit kívánsz, mit tegyek meg neked? És az Zebedeus fiak azt mondják, tedd meg, Urunk, hogy amikor eljössz a te országodba, az egyikünk a jobb, a másikunk még a balod felől üljön a te hatalmas dicsőségedben. Hát ez a teljes sötétség, ez a teljes vakság, kedves testvérek. Ez az emberi gőgnek, a hatalom éjségnek a vaksága, ezt úgy nevezhetnénk. És Jézus mellett vannak tanítványok, de ki józanhító, hogy vajon mi, mint mai tanítványok, hogyan vagyunk Jézus mellett. Hogyha megkérdezi a szívünket, úgy őszintén az Úr, mit kívánsz, hogy mit adjak meg neked, mit tegyek meg veled, hogy vajon mit kérnénk tőle? Nagy nyereményt? Valami különleges? Földi dicsőséget, eredmény, célba érést, karriert? Vagy csupán annyit, Uram, add, hogy lássak, hogy lássalak téged. Az Úr Jézus mond egy különös dolgot, azt mondja, hogy az Istent senki nem látta, csak az egyszülött fiú, aki lát engem, az látja az atyát. Nagy kérdés az életünknek, hogy a földi életünket úgy éljük-e végig, hogy csak nézünk, szemlélődünk, vagy esetleg látunk is, lélek szerint, hit szerint. Boldog az az ember, kedves testvérek, akinek Isten meg tudja nyitni a lelki szemeit, és tudja látni az élet lényegét. Az látni fogja a betegben a bizonytalanságot, a reményvesztettséget, és fog tudni mondani vigasztaló szavakat. Azok, akik az Istent szeretik, sokkal messzebbre tudnak látni, és sokkal mélyebben tudnak látni, mert látják a láthatatlant. Kedves testvérek, Bartimeust a hite tartotta meg, amit Isten lelke helyezett az ő szívébe, és az Úr Jézus annyit mond Bartimeusnak, hogy menj el a te hited, megtartott téged. És azt halljuk, hogy azonnal újra látott, és követte Jézust az úton. Tehát ahhoz, hogy követni tudjuk Jézust, az nagyon fontos először a belső látás. És aztán az Úr megadja a testi látást is, és soha nem fordítva van. A hit mindig belső látásból tud dolgozni, és ezt a belső hitbeli látást tudja Isten az életünkbe megerősíteni. Igen nagy kegyelem, kedves testvérek, hogy a mi gyülekezetünkbe az érzékenyítés projekt kapcsán a borsodi vak és gyengén látóknak az egyesületével kapcsolatba léphettünk, és akkor az elmúlt karácsonyon meghívtak engem egy karácsonyi alkalomra, hogy igét vigyek oda, nagyon boldog voltam, kislányommal együtt mentünk el erre az alkalomra, és úgy tessenek elképzelni, hogy az ott lévő vakok és gyengén látóknak a 90%-a gyakorlatilag szinte semmit nem látott abból a csodálatos teremből, amelyben lehettünk, és az mégis oly gyönyörű volt, fel volt díszítve. Fel volt díszítve, semmi ilyesmire nem vártunk, hiszen nem látnak, hiszen gyengén látók és vakok, ki kívánhatná el tőlük, hogy tekintettel legyenek egy-két látóra, és minden fel volt ékesítve és díszítve. És arra jöttünk rá, és azt tapasztaltuk, minél több alkalommal találkozunk ezekkel a drága testvérekkel, hogy az Isten olyan finom lelket ajándékozott nekik, olyan sok finomságot látnak meg, ami fölött mi elsikkadunk, észre sem vesszük. Igen, van mit tanulni azoktól, akiket az élet számtalan módon akadályoz és gátol, nem az útszélen van a helyük, hanem mindenek előtt Jézus mellett. Juhász Zsófia mondott egy nagyon szép gondolatot, és aztán ezen érdemes elgondolkodni, hogy az a gyülekezet, amelynek nincsenek fogyatékosai, az maga fogyatékos. Mert hogy hol kéne, hogy leginkább megtalálhatóak legyenek az akadályoztatott fogyatékkal élő emberek? Hát kedves testvérek, a gyülekezetben. Mert nem csak testi vakság létezik, hanem lelki is. Nem azért jövünk ide, hogy az Úr látást adjon nekünk. Aztán nem csak süketség létezik és nagyot hallás, hanem engedetlen szív is. Nem ezt tesszük le az Úr asztalánál? Uram, bocsásd meg, hogy bár hallottam és mégsem engedtem hívó szavadnak. És aztán nem csak a lábaink lehetnek engedetlenek, kedves testvérek, hanem az egész életünk. Bizony nem csak testi gátak léteznek, hanem lelkiek is. de mindezek leküzdésébe segítségünkre van Isten megváltó szeretete. A vakbor Tímeus, Tímeusnak a tiszteletre méltónak a fia, bár az útporában ült, és talán már mindenki lemondott róla, vigyük magunkkal az örömhírt, Jézus nem megy el mellettünk, ha hallja marasztaló segítséget kérő szavunkat. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Legyen bőti csöndességünkben ez a drága ima, mindennapi imádságunká, és tegyen bennünket boldoggá, ahogyan a Zsoltárok könyvében hallhattuk. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Légy csendben, és várj az Úrra. Amen. Mennyei édesatyánk, bocsásd meg nekünk, amikor az élet Jerikó kőfalai alatt semmi egyebet nem látunk, csak kőfalakat. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor az élet túlerői annyira megrémisztenek bennünket, hogy nem látunk más, csak a mi tehetetlenségünket és kis hitűségünket. Légy irgalmas nekünk, Úr Jézus, kérjük Bartimeussal együtt, és könyörülj meg, Urunk, rajtunk, amikor mindig a körülmények győznek fölöttünk, és mindig azoknak engedünk, akik szólnak hozzánk emberi gyarló szavakkal. Légy irgalmas nekünk, Úristen, és könyörülj meg rajtunk. Bocsásd meg a mi bűneinket, tisztítsd meg a mi szívünket, hogy láthassunk vele, és tisztítsd meg a mi lelki hallásunkat, hogy ne csak az emberi szavakat halljuk meg, de leginkább a te megszólító igédet. Hálát adunk azért, Urunk, hogy neked van utad az út szélen lévőkhöz is. Úrunk, bárcsak nekünk is lenne utunk, hogy felkaroljuk őket, hogy megvigasztaljuk őket, hogy Jézus örömhírét át tudnánk adni mindazoknak, akik ma is a mai társadalmak út szélére kerülnek. Könyörülj meg, édesatyánk, a betegeken, a fogyatékkal élő fele barátainkon. Kérünk, Urunk, hogy légy gyógyítója és erősítője az elesetteknek, s kérünk, vigasztald meg mindazokat, akikről már lemondtak, és akik mellett szinte elmegy a mindennapi élet. Könyörülj meg rajtuk, Urunk, légy az emberükké, és indítsd fel a mi szívünket e bőti időszakban is, hogy megtalálhassuk a mi fele barátunkat, akit te hozol életünk útjába, akin segíthetünk. Könyörülő irgalmatba ajánljuk, Urunk, a vak és gyengén látó testvéreinket ma is, és légy irgalmas, Urunk, a te keresztjén népedhez, amely sokszor bizony nagyon rövid látó, hanem vak az élet számtalan kérdésében. Add nekünk, Urunk, a te igédet, a te igéd világosságát, és kérünk, Úr Jézus, hogy mutasd azt az utat, amellyé te magad lettél, hogy veled együtt tudjunk végigmenni a keskeny úton, amely az Isten országába vezet. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy életünknek gyógyítója. Szeretnénk most ezen a délutáni órán is letenni a mi életünket a te kezedbe. Vedd szívesen, amikor megnyitjuk lelkünket, és őszintén elmondjuk, hogy szükségünk van rád, hogy megnyitjuk a mi életünknek kapuját. És kérünk, Úr Jézus, hogy vonulj be oda a te dicsőségeddel, isteni jelenléteddel, hogy attól gyógyulhassunk és megépülhessünk. Úr Jézus, kérünk, hogy áld meg életeinket, családjainkat, szeretteinket, közelben és a távolba, te teremts békességet és szeretetet a mi életeinkbe, és te áld meg, Urunk, mindenütt szerte a világon a te keresztjén népedet. Könyörülő irgalmadra bízzuk, Urunk, az előttünk álló hét napjait is. Kérünk, hogy légy a gyermekekkel, a kicsinyekkel, az ifjakkal, segítsd őket a tanulásban, adj bölcsességet a tanároknak, a tanítóknak, s kérünk, Urunk, hogy te áld meg mindazokat, akik a munkaterhét hordozzák, és te légy őrizője és vigyázója az idős testvéreknek, kérünk, Urunk, légy irgalmas minnyájunkhoz, mert nagy szükségünk van te rejád. Jézus nevében hallgass meg minket, Atyánk. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.